Kedves hallgatóink, megjelent Remeczki Imre sáros pataki történelem tanár Tököli Imréről szóló történelmi regényének első kötete. Tököli Imre a magyar szabadságmozgalmak egyik legizgalmasabb alakja, életútja egyszerre bátor kaland, szerelmes szenvedély, vérrel írt áldozat és a hazáért való küzdelem emlékezete. A regényben az olvasó nem csak a 17. század háborúkkal és cselszövésekkel teli világába csöppen, hanem egy olyan hős vívódásainak és diadaljainak is tanúja lehet, akit a történelem egyszerre ítélt el és emelt piedesztára. Remeczki Imrével Jászter Beáta beszélget.
A Tököli című történelmi regénynek a bemutatója előtt beszélgetek Remeczki Imre tanárúrral, aki az Árpád Vezér Gimnázium történelemtanára, mesterpedagógus, és hát mi már íróként is tiszteljük, hiszen két kötete már megjelent, ezelőtt, most ez a harmadik kötet, viszont az első közösség, akihez a tanárúr szólni akart, az éppen a diákság és az ifjúság. Bár, ahogy említette a beszélgetés előtt, mégiscsak a történelmi regény volt meg először csírájában. Miért gondolta úgy utána, hogy inkább a gyerekekhez és az ifjúsághoz szól az ifjúsági regényével?
Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igazából, tehát elsőként valóban a Tököli regényt, vagy Tökölinek a történetét kezdtem el regény formában önteni. Hát erről majd beszélünk szerintem még a későbbiekben, hogy hogy alakult az és miért. Viszont utána hát sajnálatos módon jött ez a COVID nevű történet, amiben ugye egy egészen speciális helyzetbe került mindenki, és megint csak egész véletlenül ugye akkor jelent meg egy olyan pályázat, amire egy ifjúsági regényt vártak olyan szerzőtől, aki még nem jelentkezett a palettán egyrészt, másrészt pedig ugye körülírták azt, hogy milyen típusú regényt várnak, elsősorban ugye túrázással, környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket kellett feszegetni, és ugye azt is kitételként oda írták, hogy ne didaktikus legyen, tehát nyilvánvalóan nem egy tanári kézikönyvről van szó, és hát ekkor ötlet eszembe, hogy nekem ugye rengeteg olyan élményem volt az elmúlt évtizedekben, hiszen jártunk túrázni nagyon sokat, hogy azokat az élményeket megosztom. És mivel most volt egy picike időm, úgymond nem kellett az iskolába oda visszajárni, legalább ennyivel rövidebb volt ugye a menet. Tehát ebben az időben úgy gondoltam, hogy akkor kihasználom, és akkor neki kezdek ezeknek az élményeknek az összefoglalásának, és természetesen ugye a másik része pedig az volt, hogy ehhez ki kellett találni egy keretet, amiben ugye ez a történet játszódik, hiszen nagyjából az ifjúsági regény az egy nagyjából 40 évnek a ilyen túráélményeit foglalja össze, gyakorlatilag 7 napban. Tehát ugye ez nyilván ugye eleve izgalmas volt az, hogy lehet úgy összefésülni ezeket a dolgokat, hogy azok logikailag is egybe történjenek. Nyilván ebben annyi volt a könnyebbségem talán, hogy nagyon sokszor megjártam úgymond azt az útvonalat, amin a gyerekeket bemutatom, tehát ezáltal a sok-sok év alatt, a sok-sok ugyanolyan túra alatt egyébként, ugyanazokon a helyszíneken más és más esemény történt, tehát ezeket nyugodtan össze lehetett fésülni egy közeli történetté.
Mondjuk el azért ennek a regénynek is a címét, ez egy kétkötetes regény, és hát arról is beszéljünk, hogy nagyon nagy sikere volt.
Az, hogy sikere volt, vagy sem, az majd még a jövő eldönti talán, de Karóny Ilén és a többiek volt a címe, és hát, hogy az több könyvbemutatóban is el szoktam mondani, hogy elmondtam egyébként, hogy nem önzésből, de ugye a Karó és az én az alapvetően én vagyok, mind a kettő. Az egyik ugye a tanári énem, a másik pedig ugye a gyermeki énem, ami akkoriban működött, és hát a Nyílő pedig egy kollega, aki így belekerült a történet lényegébe, mint ahogy egyébként nyilván a szereplők is ilyen sztereotipikus szereplők, tehát akiket ugye a pályafutásom alatt úgy nagyjából vagy osztályokban az ember nagyon sok ilyet lát, figyel, vagy tulajdonképpen csak észrevesz. És akkor ugye mindenhol megvannak azok a tipikus diákok, akik ugye hagyományosan szerepelnek itt is, tehát ebben a kis közösségben is előfordulnak, és izgalmassá teszik mondjuk így az egész életet.
Akkor beszéljünk a legfrissebb regényről, a Tököliről. Hát azért az nem véletlen, ha egy történelem tanár, aki történészként is működik, egyszer csak úgy gondolja, hogy írok egy regényt, de azért nem olyan egyszerű ez. És pont egy olyan alakot választ a magyar történelemből, aki azért valljuk be, hogy nagyon ellentmondásos. Mert sokféleképpen látjuk őt a magyar történelemben. Látjuk fejedelemként, és látjuk árulóként, és attól függ, hogy melyik szemszögből vizsgáljuk.
Igen, nyilvánvalóan ugye ez a probléma pontosan ezért foglalkoztatott már nagyon régóta, lényegében az egyetem óta. És ugye annak idején én megkaptam ezt egy szemináriumi dolgozat témájaként, hogy vele kellene foglalkoznom, be kéne mutatnom az ő életpályáját, és tulajdonképpen ahogy én ebbe belástam magam, akkor vettem észre azokat a furcsaságokat, amelyek lényegében azóta is motiválják azt, hogy foglalkozzak tökölivel. Ennek pedig egy apró oka van, hogy sok esetben, amikor az ember olvassa az eredeti forrásokat, leveleit, naplóit, olyan eredeti beszámolókat, vagy éppenséggel azokat, akik róla írnak, megmondom őszintén, nekem nem az az ember bontakozott ki ebből, mint amit egyébként a történettudomány bemutat. És valahogy ezt a kettősséget éreztem folyamatosan, hogy ezt jó lenne feloldani, vagy legalábbis valahogy közelíteni egymáshoz, mert nem hiszem azt el igazából, hogy ennyire különböző lenne egy ember, aki nagyon jó lelkű, nagyon vallásos, családcentrikus, és egyébként rendkívül hazaszerető, és közben ugye ráaggatnak olyan jelzőket, amik aztán hát eléggé ugye pont az ellentétjét jelentik. Na most azóta azért igyekeztem én ennek megfejteni az okát is természetesen, tehát ugye ez egy hosszabb fejtegetést igényelni, hiszen ez a történettudomány történészi szakmában megjelenő különböző attitűdökből ered. Viszont ma már tényleg az a furcsa, hogy kialakultak olyan, mondjuk így majdnem azt mondom, hogy törésvonalak, vagy ilyen árkok itt is, amiben van, akik egyszerűen nem is hajlandók pozitívan észrevenni azokat a kérdéseket sem, amelyek valósan azért nyugodtan elővel lehetne venni pozitív oldalról is. És akkor ugye így a narratívák attól függően változnak, hogy éppenséggel ki az, aki az elfogadott történész, és ki az, aki esetleg háttérbe szorított, és ugye ennek köszönhetően valakinek megjelenik a véleménye, valakinek nem jelenik meg a véleménye. Na most nyilvánvalóan így nyilván a közvélemény számára is egy teljesen másféle kép alakulhat ki, hiszen nyilván amiről nem tudunk, az nincs. Tehát ennek köszönhetően ugye én pont azt szerettem volna megvilágítani, hogy egy más tökölit mutassak be ebben a könyvben, nem azt, akiről mondjuk így a történészek lehúzzák a vizes lepedőt, és mindenféle formában elmondják olyannak, amilyen. Természetesen a történelmet én sem tudom megváltoztatni, és nem is akarom, nem is lehet, hiszen ennek a műfajnak is megvannak az adott szabályai, de azt lehet, hogy bizonyos eseményeket, bizonyos mozdulatait megmagyarázom, és nyilván ugye ezeket a saját szemszögéből próbálom meg bemutatni, hiszen pont az a lényeg ennek az egész műfajnak is, hogy nyilván itt, mintha ő mesélne valamilyen szinten erről a kérdésről, és hát ugye ezért azt gondolom, hogy egy teljesen más tököli képet lát majd az olvasó, mint amit egyébként gondol, vagy amit egyébként úgy gondolnak róla.
Beszélnünk kell a korszakról is, hiszen egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, nagyon sokrétű és nagyon, egyszerre nagyon nehéz, de egyszerre nagyon csodálatos korszakról beszélünk. A Magyarországnak egy olyan története elevenedik meg előttünk a regény kapcsán is, de akkor is, ha csak a történelemkönyveket kinyitjuk, amiben nagyon nagyfokú megosztottság, széthúzás, viszálykodás, szóval ármánykodás, egy igazi dráma.
Ez így van, és hát nyilván ugye majdnem azt mondanám, hogy tocsogni lehet azokban a szereplőkben, akiket be lehet mutatni így pozitív vagy negatív formában, de mint ahogy az élet is, és mint ahogy Tököli is, tulajdonképpen ugyanazt kell mondjam erre is, hogy nincsenek pozitív, nincsenek negatív szereplők, olyan értelemben, hogy nincs csak rossz és nincs csak jó. Természetesen ugye maga ugye a történelmi regények is, meg mindenféle regény, azért tegyük ezt hozzá, azért valamilyen szinten úgy próbál meg karaktereket építeni és beállítani, hogy ugye vannak jók, gonoszok, akik ugye harcolnak egymással, és aztán persze a jó diadalmaskodik úgy általában, ha nem Hollywoodban vagyunk, vagy ha ott vagyunk, akkor igen. Tehát nyilvánvalóan ugye a történelem az nem így működik, tehát ott bizony mindenki követett el hibákat, mindenkinek voltak jó dolgai, rossz dolgai, viszont nyilván a mögöttes szándékokat kellene föltárni egyrészt, tehát az, hogy mik állnak ezek mögött, és ezek már ugye egy ilyen kis hatalmi játékok, és mögötte nagy hatalmi játékok vannak, amiket viszont csak úgy tudunk megérteni, hogyha gyakorlatilag komplexen kezeljük az egész problémát. Tehát nagyon nehéz úgy erre a korszakra rátekinteni, hogyha csak egy-egy részt, egy-egy személyt kezdünk el vizsgálni, hanem bizony egyszerre kell mindenkit és mindenkinek az álláspontját valamilyen módon ismerni ahhoz, hogy rálássunk erre a nagyon valóban, ahogy mondtad is, nagyon nehéz korszakra egyébként. Mert az amilyen nehéz, olyan szép is egyben, hiszen ugye én mindig is azt tekintettem kihívásnak, amikor azért logikailag is mögé kellett látni a dolgoknak, és nem elég volt az, hogy csak egy problémát, ugye azt mondjuk, hogy volt egy csata, kész, valaki megnyerte, pumptum, és akkor ennek vége, hanem hogy nyilván, hogy mik azok a motivációk, mik azok a hátsó összetevők, amik oda vezetnek egy eseménynek a bekövetkeztéhez, vagy éppen milyen következményei lesznek majd ugye annak a bizonyos cselekedetnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És akkor itt térek ki még arra is, hogy nekem van azért, akármennyire is csak egy mezei történész vagyok, de van egy olyan szemléletmódom, amikor nem akarunk 21. századból megmagyarázni 17. századi dolgokat, cselekedeteket, hanem alapvetően megpróbáljuk az ember formán, ember oldaláról megközelíteni ezeket a kérdéseket, hiszen ugye, mint ahogy kezdjük a történelmet, a történelem emberekről szól, kezdetektől fogva, és ezek az emberek hogy az ő őskortól fogva, de hogy kicsit civilizálódjunk, akkor az ókortól fogva, tulajdonképpen ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint napjaink embere, ugyanúgy viselkednek szintén, ugyanolyan, ahogy mondtuk már, ugyanúgy vannak jó és rossz dolgaik adott esetben, és ami a legfontosabb, és amit kiszoktak hagyni ebből az egész történetből, hogy azoknak az embereknek, akik az adott korszakban éltek, milyen lehetőségeik vannak egyrészt, illetve ezeket a lehetőségeket ők mennyire látják. Tehát nyilvánvalóan a mai kor embere egészen máshogy tud viszonyulni egy-egy eseményhez, amikor ugye szinte másodperc alatt tud még másik 1000 információt arról az eseményről. Nyilván a korszak embere hetekkel, hónapokkal, vagy akár évekkel később tud valamiről, ami egyáltalán megtörtént, és esetleg az befolyásolhatta az ő személyiségét, vagy éppenséggel cselekedetét is. Na most ugye nyilván ez ugye nagyon érdekes, hogy tehát ugye egy embernek a cselekedetét nyilván a környezete miképpen determinálja, tehát ugye az, hogy én mit csinálok, az nagyban függ attól, hogy a környezeti hatások mifelé nyomnak engem, és ezeket valahogy úgy egyszerűen kihagyják legtöbb esetben, tehát így ilyen ráhúzzák a egyik történelmi alakra, hogy ez így oké, a másikra meg, hogy az nem oké.
Ott tartottunk, hogy nem lehet a 21. századból megmagyarázni 17. századi eseményeket. Hogyan szemlélhetjük helyesen Tököli lehetőségeit és tetteit?
Igen, tulajdonképpen az, hogy egyáltalán volt ennek az embernek mozgástere, volt ennek az embernek más lehetősége, mi volt az a más lehetősége, miért nem azt választotta? Tehát rengeteg olyan kérdés merül fel, amit azért azt gondolom, hogy ki kellene bontani ebbe a dologba, és hát én erre teszek egy szerény kísérletet, hogy nyilván tökéletesen ezeket a motivációit, ambícióit is körüljárjam, amiben nyilván megvan a személyes ambíció, tehát ezt nem lehet tagadni, hiszen sokan ugye pont ezzel vádolják, hogy a személyét emelte fölé tulajdonképpen az ország helyzetének, és ugye nem az volt a célja, hogy itt ugye a nagy országegyesítés történjen, hanem még jobban szétszakította ugye az országot. Na de akkor én mindig jövök azzal, hogy hát bocsánat, kérdezzük már meg Veselényéket előtte, az Ínyi Pétert, Nádasdit, tudom, hogy nyilván ezek költői kérdések, hogy ők vajon miért lázadtak föl egyrészt, illetve mi volt az a koncepció, amit ők elképzeltek. Na most, ha van, aki erre reális választ ad, akkor arra egy reális válasz van, hogy ugyanazt akarták, mint Tököli. Na most ehhez képest, ugye Tököli Imrét ugye elítéljük, és ugye ezeket az embereket, akik alapvetően persze, mire ki lettek végezve, ugye hősként tartjuk számon adott esetben, holott azért ugye a ő hősiességük semmivel nem volt más, mint a Tököli, hiszen ők ugye gyakorlatilag úgy kerültek Habsburg fogságba, hogy saját magukat mentegették és feladták magukat, miközben ugye a Tököli meg harcolni kezdett ugye ezzel az uralom ellen, és ért el sikereket. Tehát Tökölinek az volt a bűne, hogy ő megvalósította azt, ami az előző korok főnemeseinek nem sikerült. Tehát ez már, én azt gondolom, hogyha innen nézzük a problémát, hogy lehet ezt ugye negatív formába említeni, de ahogy mondtam is, ugye megvan ennek persze az oka, hiszen ahogy mondtam is, hogy a történetírásunknak a nagyjai, azok ugye úgy próbálják meg a magyar történelmet értelmezni és tekinteni, hogy azt mondják, hogy nem lehet kiszakítani ugye a magyar történelmet a világ történelem mozgásaiból, és hát, hogy mi csak egy kis pontja voltunk ugye ennek a nagy játszmának, ami Európában zajlik, és hogy nyilván ugye itt a Oszmán Török Birodalom, a Habsburg Birodalom, Franciaország, egy kicsit Oroszország, és így tovább, ugye ezek a nagyhatalmaknak a játéktere volt valamilyen szinten a korabeli Magyarország, és hát ugye ebben Erdély és Erdély fejedelme is valójában csak egy ugyanilyen játékszer volt, tehát szegény Apafi Mihálynak is ugye a szerepét érdemes megemlítenünk, akit ugye nagyon sokan sokféle, inkább azt mondom, szintén negatív jelzővel illetnek, és tény és való, hogy a forrásokban is ugye előfordul az, hogy Apafi rendkívül részeges, és olyan dolgokat művel meg, hogy ugye a felesége Bornemisza Anna az, aki helyette irányítja a fejedelemséget, vagy éppenséggel ugye a Teleki Mihály, aki ugye a kancellárja, tehát hogy ők mozgatják a szálakat hátulról. Ez mind lehet, hogy igaz, de közben ugye sok esetben itt is ugye az, hogy mi volt a lehetősége egyáltalán, és hát Apafi is egy művelt figura, tehát a korszak egyik legműveltebb embere szerintem, ahogy itt kitűnik így abból, amit ismerünk róla, de hát nyilván viszik magukkal őt is az események, neki is bizonyos dolgoknak meg kellett felelnie, és ugye ezt látni kell, hogy alapvetően itt egy játékszerek voltak, ő is, meg Tököli is egyébként, ezeknek a nagyhatalmaknak a játékszere. És nyilván ugye ilyen esetben, hogyha én csak onnan tekintek rá, hogy a nagyhatalmi játékban ezek az emberek nyilván gátak voltak. Tehát ugye persze, hát nyilván gátolták azt, hogy a Habsburg Birodalom teljes mértékben úgymond elfoglalja Magyarországot. Persze ezt lehet úgy interpretálni, hogy visszafoglalja a töröktől. Na de hát láttuk, hogy mi történt, tehát visszafoglalták a töröktől, és mi következett? Ugye egy gyakorlatilag olyan uralom, amiről a helyiek még 100 éven keresztül ugye azt mondták, hogy hát ez borzalmasabb, mint a töröknek a jelenléte. Tehát, hogy ezt beállítani pozitívumként, és az, hogy hát szegény Tököli ugye ezt megakadályozta, hogy ez a helyzet, ez hamarabb fölnálljon tulajdonképpen. Hozzáteszem, ez a hamarabb, ez 2 évet jelentett igazából, tehát még azt se lehet mondani, hogy évtizedekre vetette vissza ugye ezt a problémát. Utána persze a török megint csak csaliként használja őt, itt mutathatjuk az 1685 októberi elfogását, ami után összeomlik ugye az egész Kurusz Birodalom, gyakorlatilag utána pedig, ugye hát itt tudjuk, hogy Munkács az egyedüli, ahol Zrínyi Ilona kitartott, és gyakorlatilag Tököli innestől fogva már csak sodródik a történettel, hiszen ugye a török dobálja ide-oda-amoda, próbálják meg ugye többször visszasegíteni, többször jelen van ugye a különböző hadjáratokban is. Nyilván ugye mivel ekkor már megváltozik egyébként az európai hadszíntéren az erőviszonyok, megjelennek olyan modern tűzfegyverek, amelyekkel a török már nem rendelkezik, ennek hatására átalakuló hadszervezet miatt a török elkezd visszaszorulni. Nem Tököli miatt szorul vissza, vagy nem szorul vissza, hanem emiatt, mert hogy van egy ilyen fejlődés, van egy átalakulás, amit egyébként a nagyon lomhán fejlődő és egyre inkább despotizmusba süllyedő Oszmán-Török Birodalom nem képes követni. Tehát ugye ez az, amit megint csak ugye látni kellene ebbe a dologba, hogy mi tulajdonképpen, mondom még egyszer, tehát mi szeretnénk a saját magunk életét élni, de ezek a nagyhatalmak itt találták meg azt a felszínt, ahol ők tulajdonképpen le akarják játszani egymás között ezt a nagyhatalmi játszmát, és hát ebben ugye mi szegény magyarok, illetve maga Tököl is, csak egy, írtam én is valahol, azt hiszem ezt, hogy ők csak egy ilyen bábuk voltak ezen a saktáblán, amit ezek ide-oda tologattak. Erre több példám is lenne egyébként, de most nem akarok senkit untatni. Tehát, hogy ténylegesen így volt, hogy nekik nem számított az, hogy most ha nem Tököli van itt, akkor más. Tehát nyilván valakit lehet, hogy találtak volna éppenséggel, de nekik ez kapóra jött, és összecsengett ugye a két történet.
Ez az egyik oldal, vagy az egyik olvasat. Muszáj azonban arról is beszélnünk, hogy egy feltörekvő, ígéretes, tehetséges emberről van szó, aki ebben a korszakban nagyon sok mindent elszenved. Megkérdőjelezik a hitét, a hazaszeretetét. Itt jön képbe a másik oldal, az emberi, az erkölcsi?
Igen, hát amikor ugye azt mondom, hogy egy embernek a cselekedeteit hogy látjuk, hogy építjük fel. Tehát azt mondtam először, hogy determinál a környezet. Természetesen. De a másik, ugye az, hogy az ő személyes tapasztalata, élete sem kerülhető meg. Tehát nyilván nem lehet úgy számon kérni egy emberrel egy politikai cselekményt, hogy közben azt mondjuk, hogy emberként ugye megtörténnek veled a legborzalmasabb dolgok, de közben te, mint politikus, azért tartsad magad, és ezt hagyd teljesen figyelmen kívül, és minthogyha abszolút nem történt volna semmi az életedben, ezt így próbáld meg akkor ugye megélni. Na hát kérem szépen, ugye most gondoljanak bele a kedves hallgatók abba, hogyha 2 éves korukban meghal az édesanyja, 13 éves korában meghal az édesapja, gyakorlatilag menekülnie kell, megalázó módon bújdosva, úgyhogy az édesapját, amikor meghal 1670. december 4-ére viradóra, gyakorlatilag ugye innestől fogva 8 hónapon keresztül nem engedik eltemetni a Habsburgok. Tehát amikor ezt megtudja, hát még mindig gyerek. Tehát most jó, nyilván a korabeli gyerek idézőjelbe, tehát ugye hamarabb váltak fölnőtté, ugye a nagykorúsítás is 13 éves kor fölött volt, de ettől függetlenül azért gondoljunk már bele, hogy a 13 éves gyerek az milyen. Mert ahogy mondtam is, az ember akár is fejlődött, nem változik olyan nagy mértékben, tehát ha valakinek a gyermeki lelke azért csak ott van valamilyen formában, még ha úgy is nevelték, úgy is nőtt fel. És én azt gondolom, hogy ezt a traumát nem lehetett levetkőzni. Tehát az, hogy kik miatt került ő ilyen helyzetbe, és akkor még utána folytatnám azzal, hogy nyilván amikor elkerül Erdélybe, hát ott is nyíl a bujdosásban, meg akarták alázni, el akarták venni a birtokaikat, folyamatosan csak rossz hírt kapott mindenhonnan, és nyilván hol találta meg a vigaszát? Hát ott, hogy azok, akik onnan menekültek, nyilván ugye ugyanígy a Habsburg megszállás elől, illetve megtolás elől, ugye hát ők karolják föl egyrészt, meg nyilván ugye benne látták egy idő után ugye azt a lehetőséget, hogy majd, mint egy nagyon művelt fiatal ember, ugye élére fog állni ennek az egésznek, nekik, ugye ezeknek a bujdosóknak, és innen Erdélyből kivonulva megpróbálja visszaszerezni, ami az övé. Na most innestől fogva, hogy azt mondani, hogy ez nem volt joga, az szerintem egy teljes tévképzet, ha valaki azt gondolja, hogy miért ne lett volna joga neki ilyen helyzetek után neki indulni ennek, hogy ő egyrészt a saját birtokait felszabadítsa, másrészt pedig, hogy nyilván akár ugye az ország részt egy másik uralom alá hajtsa, hogy így mondjam. Természetesen itt ugye ami a bűne, amit ugye mindig kiemelnek, hogy mindezt ugye a török segítségével éri el, és hogy behódol tulajdonképpen a töröknek. Ami meg azért érdekes, mert nyilván, hogy ott van Erdély, ahol senkinek semmi baja nincs azzal, hogy az erdélyi fedelem adót fizet a töröknek, és egyébként ugyanúgy teljesíti minden akaratát, hiszen ugyanúgy kell hadba vonulnia esetleg, hogy erről lenne szó, keresztények ellen is, mint ahogy ezt egyébként az 1683-as bécsi ostrom esetén ugye meg kellett tennie. Tehát semmilyen más olyan ismeret nincsen, ami azt mutatná, hogy ő másként tevékenykedett, mint amik egyébként a korszakban mások ugyanabban a helyzetben tettek. És még akkor még ehhez hozzátesszük azt is, hogy tököriben volt még így is azért a hajlama megegyezésre, tehát szó se volt arról, hogy ő ezt így teljes mértékben úgymond önállóan akarta véghez vinni.
Ezt források is megerősítik?
Zinyi Ilonának a levelezéséből is kiderül, ez pápának írt leveleiből kiderül. Nem a kereszténység ellenségéről beszélünk, mint ahogy beállították. Tehát ő maga tehát ha olvasnánk a naplóit, az az ember, aki karácsonykor 24-én letérdel az oltár elé, és 26-án este áll föl onnan, azt azért nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ő a kereszténység ellensége. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy egy olyan emberről van szó, aki rendkívül vallásos volt, nagyon céltudatos, nagyon okos, azért ezt is hozzáteszem, és persze a saját maga jólétét, illetve a saját maga érdekeit is nézi, hát ki ne nézni, de amikor ugye azt mondja Lipót császárnak, hogy a birodalmi hercegi címet kéri cserébe azért, hogy ő mondjuk azt mondja, hogy átadja ezt a bizonyos felvidéki fejdelemséget. Lipót ekkor nemet mond. Elutasítják Tökölit, hiszen ekkor már nyeregbe érzi magát a Habsburg udvar, ugye ez a bécsi ostrom környéki időszakról van szó, és hát onnastól fogva, ugye mi történik, ráhívja a lengyel királyt, ugye Szobjeszki Jánost az ő birtokára, akik a lengyelek ugye hazafelé menve végigpusztítják az egész felvidéki fejedelemséget, és utána ugye a másik oldal pedig jön majd, amikor ugye Tökölit ugye a török elfogja, azért, hogy megint csak játékszerként, mintha kiadnák, ugye azért, hogy vonuljon vissza majd a Szentligának a csapatai, de hát ez nem történik meg nyilván, mert a Szentliga ekkor már győzelmi mámorban úszik, és ugye ott van, már mindjárt ugye gondolják, hogy vissza is foglalják ugye Budát, ami meg is történik egyébként egy fél éven belül, vagy mondjuk így durván egy év, hiszen ugye 1680. szeptember 2-án, tehát 11 hónap múlva, hogy elfogják Tökölit, ugye ez tényleg megtörtént. És ekkora már ugye Tököli a Habsburg oldalon senki. Tehát gyakorlatilag ugye egy olyan személy, akivel már nem érdemes foglalkozni, nem kell foglalkozni, egyszerű rebellis, aki folyamatosan úgymond török pártiként megjelenik. Na most ezek után persze az összes Habsburg irat, az miről szól, hogy itt van ez a mocsok Tököli, aki ugye szemben áll velünk, aki akadályozza a mi dolgainkat, újra és újra hergeli a törököt elvileg, de a török magától is hergeli magát, tehát nem kell ezt Tököli, hogy ugye a török jöjjön újra és újra, hiszen a török megpróbálja az elvesztett területeit visszaszerezni. Tehát most ez nem Tököli múlott megint csak, hogy ő próbálta volna meg a szultánt, ugye ez eleve nevetséges, ugye ez az egész elképzelés is. Tehát nyilván az egy más kérdés, hogy a török többször megkérdezi persze majd a későbbiekben is, hogy tanácsokat kér tőle, hogy mit és hogyan, és ugye az is tény és való, hogy ezek nem jönnek be. Tehát azért azt látni kell, hogy ezt követően gyakorlatilag 1690 után nincs semmilyen olyan sikere a töröknek ezen a hadszíntéren, ami valamiféle pozitívummal járna, csak újabb vereségekről van szó, és ezekben a vereségekben Tököli ott van nagyon sok esetben. Nem véletlen, hogy az utolsó időszakban már ugye a török pasák, ugye amikor meglátják, akkor azt mondják, hogy jaj, meneküljön, mert nem kérünk Tököliből, mert akkor csak vereség van. De nyilván ők is csak a hit miatt érzik ezt, illetve hát ugye a babona miatt, mert hát valójában teljesen mindegy, hogy ott van Tököli, vagy nincs ott. Gyakorlatilag, ahogy mondtam, annyira megváltoztak a európai hadászati viszonyok, hogy ebben már esélye nem lett volna egy újabb olyan sikernek, ami egyébként a 16. század elején még Szulejmának sikerült.
A Tököli című történelmi regénynek ez az első kötete, tehát számíthatunk majd folytatásra. Mettől meddig kísérhetjük a főhősnek az életét ebben a kötetben, és mikor várhatjuk a folytatást?
Ez a kötet most 1677. decemberig tart, mivel ugye ekkor 20 éves Tököli Imre, úgyhogy ez igazából a gyermek és az ifjú kort foglalja egyben. És hát nyilván ugye a következő időszaktól kezdve indul az a korszak az életének, amikor azok az ismert események zajlanak majd vele, amit egyébként a közvéleményén úgy gondolom, hogy nagyon jól dokumentálva talán ismer. Ugyanakkor viszont pont ezek az időszakok azok, amelyek miatt ugye a korábban említett problémák, tehát az, hogy a megítélése akár pozitív, akár negatív formában előkerülhet majd. Hát a megírása az még hátra van, és erre nem kaptam túl sok időt a kiadómtól, ugyanis azt kérte, hogy nagyjából a következő karácsonyi vásárra már legyen meg ennek a folytatása. Alapvetően természetesen ezt hozzá fogok kezdeni, és igyekszem minél hamarabb, minél gyorsabban ezt megcsinálni, de semmiképpen nem szeretném összecsapni, hogy így mondjam, és bízom benne, hogy én ugyan kicsit szkeptikus vagyok, bevallom, mert azért ugye sajnos a tanári pálya miatt vagy mellett nem feltétlenül biztos, hogy tudok ilyen mennyiségű anyagot ismételten összerakni ilyen rövid idő alatt, de hát reméljük, hogy megsegít a Jóisten is, és akkor ugye esetleg sikerül majd ezt tető alá hozni ilyen formában. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor a jövő karácsony időszakában már lehet keresni majd ismételten a könyvesboltokban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, és ezt az interjút is, hogy bemutathattam a könyvemet. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, megjelent Remecki Imre, sárospataki történelemtanár, Tököli Imréről szóló történelmi regényének első kötete. Tököli Imre a magyar szabadság mozgalmak egyik legizgalmasabb alakja, életútja egyszerre bátor kaland, szerelmes szenvedély, vérrel írt áldozat és a hazáért való küzdelem emlékezete. A regényben az olvasó nem csak a 17. század háborúkkal és cselszövésekkel teli világába csöppen, hanem egy olyan hős vívódásainak és diadaljainak is tanúja lehet, akit a történelem egyszerre ítélt el és emelt piedesztára. Remecki Imrével Jászter Beáta beszélgetett.